Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Hát a Borostyanút országaiban kalandozunk, és északról déli irányba eljutottunk Szlovákiába. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere van a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, így van.
Na hát ugye mindig az ország történetével szoktuk kezdeni, és hogyha pikírt akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy reppenjünk csak vissza a 90-es évekbe.
Egyébként ez a valóság, tehát hogy a magyar történelem és a szlovák történelem közel 1000 évig azonos volt, tehát egy királyság alatt volt ez a terület, amit nyilván lehet sokféleképpen értelmezni, de hát ez a tény. Majd a történelemben átfutunk, viszont jelenleg Szlovákia ma már egy teljesen önálló életet élő ország, és hát a legjellemző vonása, amit szerintem nagyon tisztelni kell, az az, hogy Európa Detroitjaként kezelik ma már Szlovákiát, ami azt jelenti, hogy közel 1 millió autót gyártanak évente, és a lakosságra számítva 5,5 millió szlovák lakosról beszélünk, a világon itt a legmagasabb az egyfőre jutó autógyártás. Tehát mi Magyarországon...
Csak nehogy Detroit sorsára jusson Szlovákia.
Egyetértek, hát ez most az elektromos autógyártás, ez egy érdekes kanyar lesz ebben az évben, de ez a cím, ez nekik jár, ezt ők tartják. Mi Magyarországon egyébként összehasonlításképpen kb. 800 ezer autót gyártunk. Náluk készülnek a Volkswagenek, nek egyes modellei, a Peugeot Citroen bizonyos modellék. A Kia-nak van nyitány nagy üzeme, és egyébként a Jaguar Land Rover csoport is 2016 óta megjelent, és egyes Land Rover modelleket gyártanak, és 23 tanítok a Volvo akarja teljes elektromos autógyártását 250 ezer autóval elindítani itt, vagy legalábbis a gyárat elkezdeni, és azt szerintem 27-től indulnak el. Tehát mindenképpen az ipari termelésüknek, a kibocsátásuknak közel 50%-a az autóipar, és az exportjuknak közel 34%-a. Tehát ennyi így bevezetőként érdemes róluk tudni, tehát hogy ez a kis ország nagyon szépen megfutotta ezt az irányt. Aztán majd fogjuk látni, hogy gazdaságilag is volt ennek alapja, tehát egy versenyben vagyunk ezzel az országgal, északi szomszédunk, sokat tudunk róla, de gyakorlatilag úgy néz ki, hogy néha nem eleget, de majd erről Boton is mondani fog dolgokat. Tehát a történelmünk az 1000 évig azonos volt, 1918-ban ugye Trianonnal létrejön Csehszlovákia, és ők akkor annak a részeként folytatják, most 39-ben a második világháború, 39-45-ig német uralom alatt vannak, 48-tól 89-ig egy kommunista uralom van, és hát ugye a bársonyos forradalom után egy bársonyos válás követi az 1993-ban Szlovákia elszakad gyakorlatilag Csehországtól. És azóta ez az állam önállóan működik, ami sok szempontból azért érdekes, mert gyakorlatilag 2004-től ugyanúgy mindig tehát uniós tagok, 2009-től bevezették az eurót is. Én azt gondolom, hogy ennek az időszaknak egy kiemelkedő politikusa volt a Mikolás Zurinda, aki 8 évig 98-tól 2006-ig volt, mert az adózásnál is fogjuk látni, csak egy nagyon röviden előreugorva ő vezette be ezt a 3x19-et, ami...
Hát ő volt a bezzeg ország akkoriban, mindenki meghökkent, és sajnos elég öreg vagyok ahhoz, hogy emlékezzek erre, hogy mekkora meghökkenés váltott ki ez a bátor szlovák lépés, ami be is jött ráadásul.
Nagyon, így van. És ezt majd fogjuk látni, azért szépen ahogy ez ennyi szokott, szépen elrontották azóta, vagy egy kicsit faragták, de ez annyira erős volt akkor is, még ma is, hogy ez működik. Na most a földrajzát is ismerik nagyjából Szlovákiának, ugye nagyjából a terület túlnyomó része hegység, 29-2500 méternél magasabb hegycsúcsuk van. Nyugaton van általában a kisalföldi síkterületük, mi keleten, ugye Kelet-Szlovákia az leginkább ilyen hegyes. Azt lehet mondani, hogy kb. 29% a termőföld, 40% erdő, ásványi kincse is vannak, szén, vasért, arany, réz, ezek történelmi területek, tehát az arany, azt ismerik még a közös időkből, tehát a
Körmöc bányai. Sárga, csikó, ficánkol a zsebembe, ez igen. Vagy ficánkol, bár ficánkolna, de ez egy idézetféle akart lenni, igen.
Igen. Tehát gyakorlatilag ez így teljesen egy nagyon gyorsan fejlődő gazdaság, és úgy, ahogy beszéltünk, nagyon szépen felfutottak, aminek ma jelenleg két nagy problémája van. Az egyik ugye az energiafüggőség, amit látunk, az orosz gáz és az ebből eredő helyzet. Nyilván más a helyzet megítélésük, mint a miénk, ez oké. Viszont van még egy olyan elvaratlan szál, ami Magyarország, és őket 50%-uk az atomenergiából származik, az saját belső energiájukat. Bújnice és Mokrovce, ahol láttam, a két atomerőművük. Ami viszont érdekes, és minket is érint, az Gabčíkovo, amelyik egy vízi erőmű, ami ugye ez a Bős Nagymarosnak a szlovák ága, amelyik egyébként működik, Bős Nagymaros. Nem?
Működik, és ezzel kapcsolatban is volt már egy beszélgetés nálunk, hogy nekünk is meg kellett volna építeni, és most igen, ugye látva ezt az asszályt, meg a Duna vízhozamát, egyre többen megint elkezdik pedzegetni, hogy meg kellene építeni azt a részt is.
Igen, tehát egy biztos, hogy náluk ez működik. Nekünk ez egy szomorú történet volt, egy 89-es történet, amit aztán perek követtek, és óriási kártérítések is. Tehát ez egy több szempontból problémás történet magyar oldalról nézve. Ami viszont igazából Szlovákiának egy problémája, tehát ugye 5,5 milliós nemzet, közel 50 000 négyzetkilométer, tehát nagyjából felezős feleméretről beszélhetnénk, hogy nekik viszont a GDP-ük, az egyfelé jutó GDP-ük egy picivel a miénk fölött van, viszont ami érdekes, hogy náluk a kelet-nyugati megoszlás, vagy ez a leszakadás, ez sokkal erősebb talán, mint nálunk. Tehát ez Kelet-Szlovákiának a problémája az sokkal erősebb, mint Nyugat-Szlovákiában, tehát az egyfelé jutott GDP az fele keleten, mint nyugaton, és ez egy nagyon komoly gazdasági problémája most is az országnak. Tehát gyakorlatilag Szlovákia egyébként jól van, a politikájáról majd boton beszélni fog, ott rengeteg történet van, rengeteg belső probléma, nagyon sok furcsa ügy, korrupció, és itt tovább, de...
Mafia leszámolás, stb. Nagyon kemény.
Minden, ami egy ilyen kis országban előre jöhet, de viszont azt kell mondani, hogy minden belső politikai vita ellenére úgy néz ki, hogy az adórendszerüket nem nagyon piszkálták, és ahogy visszatérve, ahogy beszéltünk a Zurinda kormányra, ez a 319, akkor nagyon 3x19%, tehát ugye, hogy ez a hallgatók számára is világos legyen, ez az áfára vonatkozott, a társasági adóra és az SZIA-ra. Tehát ők mindig ezekkel a kulcsokkal mentek. Ma is ezt a 3x19 ennek az alapjáról dolgoznak, tehát ők nem mentek bele olyan adócsökkentésekbe, mint mi, és ennek ellenére egyébként nagyon-nagyon versenyképesek, tehát ez egy...
És a mostani, bocsánat, a mostani javaslat, ugye, ami nemrég volt,
tavaly évvégén adóreformjuk volt, igen.
Igen, de most igen, de igazából ezek ilyen finom dolgok, tehát az áfájuk azt megemelték most 20%-ra, tehát ami nem egy olyan veszedelmes. Gyakorlatilag a társasági adójuk az most már éppen 21%, de máshogy működnek az olyan dolgok, amiért majd veszünk az osztalékadózásra is, bejött nekik egy ilyen forrásadók, ami 7%, de ami a magánszemélyeknél is így egyszerűen végleges. Az SZIA-juk az alsó kulcsa 19-ben, már van egy 25%-os felső kulcsuk. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani a szlovák adórendszerre, hogy összességében egyáltalán nem rossz. És igazából, ha emlékeztek ti is, meg még ma is vannak szlovák rendszámú autók, nekik egy csomó olyan kedvezményrendszerük volt, amivel magyarok is a 10-es évektől, már a 10-es évek elején is, meg már talán azt megelőzően is vállalkozók szlovák cégeken keresztül dolgoztak, és nem csak az áfacsalókra gondolok, akik így köröztettek árukat, hanem akik tényleg gyakorlatban autókat a szlovák cégen keresztül üzemeltetek, mert levonható volt az áfa, de ezek már megszűntek nagyjából. Tehát Szlovákiának az a fajta kedvező vállalkozói környezeten, nem bár lényegesen kedvezőtlenebbé, de azok a bajlagos előnyök azok viszont szépen lassan eltűntek. Tehát én azt látom, hogy Szlovákia jelen önmagában egy abszolút versenyképes ország, ezt látni egyébként, hogy a beruházásokban szó szerint versenyt futunk velük. Nyilván azt látjuk, hogy bizonyos problémákra teljesen eltérően reagálunk, de a két ország azért mégiscsak szomszédország, és rengeteg az összefonódás munkaerővel és így tovább. Tehát a magyarok mennek Szlovákiába dolgozni, és így tovább. Tehát azért a nyugat-magyarországi területen, vagy éppen fordítva, ezt lehet látni, hogy ez nagyon működik, de úgy néz ki, hogy az adórendszerük ezen a gyakorlatilag közel 20 éves alapon nagyon szépen stabilan elketyek. Tehát minden belső csatározás ellenére, és én úgy gondolom, hogy ebből lehetne tanulni, őket nyilván nem érinti ez a 15%-os minimum adópont ebből a 19%-os TAO-ból indítva. Tehát egy csomó helyzetük kedvezőbb, és ez egy kis országnál ilyen szempontból mindenképpen érdekes. Úgyhogy én körülbelül így gondoltam elmondani Szlovákiáról, aztán hát adjuk át a szót Botonnak, ő az, aki sokkal színesebb a belpolitikai életük, mint az adó rendszerük.
Oké, okay, köszönjük szépen!
Ez most megütötte a fülemet, hogy színesebb a belpolitika, mint az adórendszer, ezzel mi is kiegyeznénk szerintem. Tehát nekünk is lehetne egy unalmas, évtizedek óta működő, jól kiszámítható adórendszerünk, és lehetne ugyanilyen színes a belpolitikánk, mint most.
Én is azt gondolom, hogy az adórendszer az egy sokkal stabilabb kell, hogy legyen. Nyilván rengeteg szempontból lehet nézni, én nem vagyok híve a gyors adójogi változásoknak, mert szerintem az nem így működik, ez egy külön téma, ezt Magyarországról jövő héten kéne beszélnünk, ott egy kicsit módosítjuk a menetrendet, mert úgy, hogy beszéltük a szombathelyi Borostyán út, de ahogy kérted András, azt Magyarországot is megnézzük, hogy adóvilág szemüvegen keresztül, de én is azt gondolom, hogy ez egy mindenképpen egy fontos dolog, hogy lehet politikailag vitatkozni, de gazdaságilag fenn lehet tartani egy stabil rendszert, mint hogy Szlovákia is fent tudja tartani magát egy jó adórendszerrel. Nyilván faragtak rajta, tehát hogy mondtad, ez azért szépen erodálódik, de szemmel láthatóan még mindig biztonságosan ki tudja szolgálni az országot.
Köszönjük szépen, Zoli!
Nagyon szívesen!
Szervusz! Szia! Gerendi Zoltánnal beszélgettünk Szlovákia gazdaságáról, történelméről. Ő a BDO Magyarország ügyvezetője, adó tanácsadó partnere.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Folytatódik az adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
A szlovák politikai életet fogjuk most vizsgálni szakértőnkkel, külpolitikai szakértőnkkel, Feledi Botonddal. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát ez a szlovák belpolitika, ez hasonlóan színes, mint a miénk, nem? Tehát itt is a maffia leszámolástól kezdve a kormánybuktatáson keresztül a kormányválságig, ki a hibás, orosz barátság, stb. Stb. Tehát itt is minden van.
Minden van, bár a felsorolt események egy jó része nálunk nincs.
Ja, mondjuk, vagy már volt, igen.
Vagy lehet, hogy lesz. Minden igen. Esetre gyakorlatilag egy éve egy olyan négyes koalíció van Matovic elmozdítása után, az Eduard Heger vezette szlovák kormányt nagyon-nagyon kevesen tekintik stabilnak, mind belföldön, mind külföldön. Ugye ez egy valahol egy jobb közép koalíciónak tekinthető négy pártocskának az összeállása, és a népszerűségi listát továbbra is a Ficóékból kivált új baloldali párt Pellegrini, tehát Ficó egykori embere vezeti, és emellett ugye ott van még a jól ismert Robert Ficó is, aki egyébként olyanokat mondott a NATO-nak, a csapatainak a megérkezésekor, hogy gyakorlatilag mintha a Wehrmacht szállná meg éppen Szlovákiát, tehát Ficónak végképp elgurult a gyógyszer.
Úgyhogy NATO tagállamról van szó.
Úgyhogy nálatok államban van szó, és akinek a szomszédjában épp egy háború tört ki. A Héger kormányzat egyébként abszolút ukrán barát módon kezeli ezt, tehát rengeteg pénz, 130 millió eurót adtak eddig különböző formákban. 77 ezer menekült van, aki úgy tűnik, hogy le is telepedett Szlovákiában, tehát egy két szám van, hogy mennyi megy át az országon, és mennyien telepednek meg. Ugye itt a szláv nyelv közösség miatt azért nagyobb ez a szám. És egyébként képzeljétek el, hogy a állami hadijavító intézetben, vagy központban pedig most már ukrán eszközöket szerelnek meg és javítanak. Tehát nem csak egészségügyi ellátása korlátozódik, úgyhogy ilyen szempontból a Héger kormányzat az beleállt a háborúba. Ehhez kellett egy pár nap, mert ha emlékeztek, akkor a legelső körben ugye a szlovén miniszterelnök ment el végül, és nem a szlovák, a lengyel és cseh kollégájával. Tehát Hégeréknek kellett egy olyan 72 óra, amire megértették, hogy ez a válság miről fog szólni, de onnantól kezdve ezt egyenesen viszik.
Mennyire megkérdőjelezhető a pozíciója a kormánynak, mert ugye Fico gondolom mindent elkövet, hogy hordja az olajat az esetleges belpolitikai tüzekre.
Hát Fico bőven viszi, meg ugye sikerült elkerülnie azt, hogy az immunitását a parlament felemelje, tehát ezt nem tudták rendesen még bíróság elé citálni, miközben azért a bizonyítékok gyűlnek, tehát konkrétan a volt miniszterelnökkel szemben bűnszövetkezeti szervezkedés a vád minden egyéb felhozott bűn.
Egy olyan országban, ahol újságírót likvidáltak bűnszervezetek, ez különösen pikáns.
Hát újságírók likvidáltak, és ahol egyébként a korábbi főügyész Dusán Kovácsikot 8 évre ítélték el. És ez a Fico egyébként hát ilyen elképesztően szoft orosz állásponton van, tehát konkrétan orosz propagandát visz. Egyébként Zelenszkijék fel is tették arra a 75-ös listára, ahol európai orosz párti politikusokat gyűjtöttek össze, hogy dezinformációt terjesztenek. Tehát Fico nagyon-nagyon beleállt ebbe, miközben egyébként elkezdték kirúgdosni az orosz kémeket az országból. Tehát itt a volt katonai akadémia vezetőhelyettesétől kezdve a legkülönbözőbb szélsőjobbos képviselőasszisztensekig derült ki emberekről, hogy mennyi pénzt fogadtak el, és mit csináltak, és hogyan működtek közre a dezinformáció terjesztésben.
Hát mondhatjuk azt, hogy egy fiatal országról van szó, és különböző gyerekbetegségekben szenved.
Mondjuk úgy, hogy feltárták a betegségeket, és ezeket kezelik. Igen, tehát, hogy ez szerintem egy óriási lépés, és nagyon nagy szó. Abban a Szlovákiában is, ahol egyébként ugye a Mečiar korszak azért 10 évvel tovább tartott, mint a mi rendszerváltásunk, ami hát ugye egy mafia rémuralom volt gyakorlatilag 98-99-ig az országban. A magyar régióban ugyanúgy, mint Északabbra. Tehát van ez a rész, ugye van egy szélsőjobboldali párt, aki a negyedik legnépszerűbb volt a legutóbbi választáson, ezek a Kotleba vezette szlovák nacionalisták, akik már nem annyira a magyar kártyával, mint egyébként elsősorban roma ellenes, illetve nyíltan neonáci, tehát karlendítésben is neonáci. Ugye ők azok, akik fegyverrel akartak bemenni a eskütéterre, a parlamentbe, és végül Kotlebát el is ítélték, tehát elvesztette a képviselői státusát szintén neonáci dolgok miatt. Úgyhogy tehát van egy ilyen párt is, és hát nem a Héger kormányban gyakorlatilag Héger, az most a főnökének a főnöke, tehát Igor Matovics, aki a múlt választást megnyerte, és miniszterelnök volt tavaly áprilisig, amíg egy Sputnik vakcina vásárlásba bele nem bukott, mik vannak. Adnak utána helyet cseréltek, ők ugye egy pártból jönnek, ebből a nagyobb koalíciós pártból, viszont Matovicsot meghagyták pénzügyminiszternek, tehát gyakorlatilag
mála van a buksa.
Hát mondjuk azért ez nem biztos, hogy egy jó döntés volt a megbukás után, tehát nem baj.
Hát igen, szóval mindenki ezt mondja, hogy ez gyakorlatilag akkor miniszterelnök Héger, amikor Matovics alszik. Tehát ez volt a kedvenc politikai jellemzőm Vesőznikovnak a megjegyzése a mostani kormányzatra, és ezt a kritikát lehet a legtöbb helyen olvasni, hogy Héger azért hát nem egy ilyen kifejezetten erős belpolitikai figura, viszont nagyon ügyes a nemzetközi térben. Ugye ne felejtsük el, hogy egy igen kiváló szlovák vodka cégnek volt az amerikai ország képviselője több mint 10 éven át. Milyen érdekes, hogy ilyen miniszterelnök jelölt, ha nem is vodka ügyben, de volt nálunk is. Tehát, hogy ő egy nagyon-nagyon nemzetközi üzleti szférából érkező üzletember, aki pénzügyminiszter volt egyébként korábban, és ebből lépett át a pártéletben. Nekem gyanús, hogy ő egy európai karrierre kacsingat, és talán 2024-ben majd lehet, hogy európai biztosként üdvözöljük, hogyha addig ügyeskedik. De nem nagyon akar sem államfő lenni, sem pedig szerintem túl sokáig miniszterelnök. Ebben a körülmények közepette nem is lesz. Úgyhogy tehát egy ilyen elég instabil állapot vagy pillanat van Szlovákia életében, és csak még egy dolgot hagy mondjunk el, Szlovákia már lehívta ugye a támogatásnak az első csomagját ebből az újjáépítési alapból az Európai Unió részéről, tehát itt ők egy 6 milliárd eurós támogatást kapnak, mint ország, és mint minden országnak, és ugye Magyarországon ezen rengeteget vitatkozunk, de minden egyes országnak ezekért a pénzekért teljesíteni kell valamilyen feltételrendszerben. Tipikusan új törvényeket kell hozni valahol valamilyen témában, és ez nálunk is így volt, tehát tavaly áprilisban el kellett fogadni egy komoly felsőoktatási és igazságügyi reformcsomagot. És ezután adták oda a pénzt. Egyébként az oroszoknál ugye ugyanezt történik, vagy ezért problémás a mostani koalíció összeomlása. Tehát, hogy mindenki ugye az ország jelentésében megfogalmazott gyenge pontokra reagál, hát ők ezt a reakciót már tavaly megtették, és így aztán meg is kapták ugye a pénznek egy jó részét már akkoriban. Uh-huh. Úgyhogy így néz ki a
belpolitika
működése.
De a külpolitikáról még beszélünk.
András szeretne kérdezni a kínaiakról.
Nem csak.
Nem csak figyelek, igen, akkor
okay. Szóval, hogy mennyire elkötelezetten euróatlantista az ország, akkor ez a rövidebb bevezető kérdés.
Aha. Hát a Matovics kormány, vagy a mostani Heger kormány kifejezetten atlantista, tehát most éppen tervezik amerikai repülőgépek vásárlását is. Ugye adtak harci rendszereket Ukrajnának, tehát nagyon sok mindent át is adtak fizikailag. Tehát ilyen szempontból a mostani ukrán háború óta egy egyértelmű elköteleződés látszik, miközben maga a szlovák lakosság egyébként a régióban a legkevésbé atlantista. Még hozzánk képest se, vagy tehát mondjuk lengyelekhez képest se. Tehát egy kifejezetten történelmileg erős pánszláv felhasználói tudat van, és ezt a közélemi kutatások a mai napig ki tudják mutatni. Tehát a Ficónak ez az orosz pártisága egyébként mondjuk úgy, hogy politikailag is egy megtérülő, vagy legalábbis a közönség egy nem elhanyagolható részét megszólítani képes narratíva.
Uh-huh. Na és akkor jön Endre kedvenc kérdése, a kínaiak. Ők szeretnek a zavarosba halászni, már pedig a belpolitikát láthattuk, hogy meglehetősen zavaros, két teljesen ellentétes pólusú politikai tömb feszül egymásnak időről időre.
Hát, és ugye egy olyan politikailag azért rendkívül korrupt kormányzat volt, tehát hogy itt tényleg kiderült a Fico évekről, hogy most az, hogy ő tudott róla, vagy nem tudott, ez a mostani tétje a történetnek, de viszont rengeteg embert ítéltek már el a főügyész mellett is, akik tényleg SMS-ben fogadtak bírók kéréseket, hogy milyen döntést kell hozni, és akkor ő cserébe visszaírta a politikai megrendelőnek, hogy milyen retikült kér. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon kemény korrupciós rendszer működött. Ebben látjuk azt, hogy az oroszok is feltehetőleg nem kevés pénzzel megmozgatva híroldalakat működtettek, bevásárolták magunkat a parlamentbe. Hát miért ne tettek volna így mások? Tehát, hogy ahol van korrupció, ott az ilyen típusú politikai befolyásszerzés az bizonyos szempontból egyszerűbb, vagy mondjuk úgy, hogy szélesebb a terepe, vagy a lehetősége, a mozgástere, és ezt a kínaiak is igyekeztek kihasználni a Fico kormányzat alatt, tehát volt közeledés. Hát most ez az atlantista fordulattal ugye óhatatlanul változik, és ne felejtsük el, hogy amikor nálunk járt Trump külügyminisztere, akkor ő megfordult Szlovákiában is, tehát már akkor igyekeztek ezeket a kapcsolatokat élesíteni, és jelenleg ugye abban az irányba megyünk, hogy minél inkább atlantista valaki, már szinte kötelező, hogy annál kevésbé legyen Kína párt, és ebben mutasson is eredményeket, 5G-s hálózatfejlesztéstől kínai kémek lebuktatásán át minden másik, úgyhogy ezen a fordulaton dolgoznak a szlovákok is.
Oké, Botond, nagyon szépen köszönjük a szlovák összefoglalót. Szép napot neked.
Figyelj, nektek is, hallgatóknak is, hát nézzük ezt a szép kis szomszédországot, hogy mennyire dinamikus egyébként egy koalíciós párt élet. Szerintem nagyon-nagyon sok tanulsággal szolgál.
Hát az biztos, meg az elszámoltatás az valamilyen szinten azért működik.
Igen, tehát ez a koalíciónak az egyetlen szlogenje, ami összetartja őket, úgyhogy kénytelenek eredményeket hozni, és ez a társadalomnak jó.
Best practice a szomszédból kövessük. Köszönjük szépen, Botond!
Szerusztok!
Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk, Szlovákiában jártunk adóvilág rovatunkban a Borostyán út országai között.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.